mert nálad van mind, Jézusom, Jézusom.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csak nem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági asszály van, az ország felén súlyos az asszály. Számottevő, nagyobb területre kiterjedő csapadékra a hét végéig sincs kilátás, az Alföld jelentős részén tovább súlyos súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, fogalmaz a közlemény. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Az előrejelzés szerint nedvesebb léghullámok érkeznek az ország fölé, de ez nem jelenti azt, hogy számottevő mennyiségű csapadék is érkezne, írja az agrometeorológiai elemzés.
Az időjárásról.
Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
God's brought us nothing at all. Oh, how foolish we have been. Forgive us for our sins. Maker, there is none like you.
Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Köszöntöm Önöket az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, dr. Kállai Imrét, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorát, felnőtt és gyermekpszichiátert köszöntöm műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta ismét felkérésünket egy beszélgetésre.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, nagyon köszönöm a lehetőséget, mindig örömmel veszek részt ilyen beszélgetéseken.
Köszönjük szépen, mostani témánk pedig a kiégés, amely talán egyre többeket érint, de majd erre is kitérünk majd itt a beszélgetés folyamán. Néhány gondolatot, hogyha itt bevezetésképpen arról szólna, hogy ugye már a 70-es, 80-as évekre datálódik annak az ideje, amikor ezzel a szindrómával szakirodalomban is megjelenően elkezdtek foglalkozni, hova vezethető vissza ennek a gyökere.
Igen, nagyon jól mondja, valóban már abban az időben elkezdődött ennek a jelenségnek a felismerése, és a tüneteinek a kidolgozása tulajdonképpen is annak a rendszerben való foglalása. Herbert Freidenberger volt, aki legelőször foglalkozott a kiégéssel. Ő írta le tulajdonképpen ezt a burnout jelenséget, ugye ez a kiégés jelensége, és később ugye a WHO is tárgyalja ezt, és ma is tudjuk ugye a WHO-nak a megfogalmazását a kiégéssel kapcsolatban, és talán az egy kicsit most ugye a beszélgetésben is könnyebben emészhető, vagy jobban elvihető a hallgatóknak is, hogyha a WHO tüneteit említjük, ami ugye három vezető tünet, vagy ismertető jegy, amely a kiégésre, a burnout szindrómára jellemző. Az, hogy egy ilyen test és lelki kimerültséget tapasztal hosszú távon az egyén, illetve a munkájával, hivatásával kapcsolatban egyfajta cinizmust, vagy ilyen eltávolodást, ilyen érzelmi eltávolodást, vagy egy ilyen egyfajta képmutatást idézőjelesen él meg, és azt is tapasztalja, vagy az a megélése a mindennapokban, hogy az ő hatékonyság, az effektivitása a munkájának, az értelme az már nem olyan, mint azelőtt, és már nem nagyon látja ezt benne, és úgy érzi, hogy már nem is igazán effektív, és nincs is igazán értelmi annak, amit csinál. Talán ez a három ilyen vezető és feltető jegye a kiégés szindrómájának, és ugye a WHO ezt alkalmazza. De ugye Freidenberger sok mindent hasonlóképpen egy kicsit részletesebben beszélt erről, hogy ugyanúgy ez az érzelmi eltávolodás, vagy teljesítményromlás, meg hogy egyáltalán ez egy út, amely sokszor az összeomlásig is vezethet.
És hogyha még folytatjuk ezt a gondolatot, ugye ezt az utat, amelynek ugye elmondhatjuk, hogy ez a folyamat több fázisból áll, egy picit, hogyha itt az elejétől indulunk.
Alapvetően azt fontos leszögeznünk, hogy ugye általában a kiégés szindróma az nem olyan embereknél alakul ki, akik nem elkötelezettek, vagy akik úgymond lusták, tehát ugye sokan azt gondolják, hogy ez a kiégés szindróma a lustáknak a szindrómája, vagy azok beszélnek erről, akik nem akarnak dolgozni, de hogy nem erről van szó, hanem alapvetően olyan személyekről, olyan hivatásokról van zömmel szó azokkal az emberekkel, akik idealizmussal, tehát nagy tervekkel, nagy vállalásokkal vágnak bele egy-egy szakmába, akár pedagógus, akár orvos, akár bármilyen más segítő szakma, vagy gondozó, vagy bármi, amiben jobbá akarja tenni a világot, és nagy az elhivatottsága. És ugye ezek tulajdonképpen, ezek a karaktervonások valószínűsítik egyre inkább ennek a folyamatnak a kiteljesedését, amikor túlvállalás van, amikor az ember a saját határaival nem igazán számol, hanem mindig csak a mások igényeit, vagy a mások szükségeit próbálja szem előtt tartani, és nem foglalkozik a saját dolgaival, és ugye azt mondja magának, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, rám mindenki számít, én nagyon fontos vagyok, én nem omolhatok össze, én nem lehetek gyenge, én nem engedhetem el a gyeplőt, nekem nagyon fontos, hogy mindig toppon legyek, és ugye ezek a dolgok vezetnek oda, hogy az ember eljut valóban ezekhez a fő tünetekhez, hogy egyszerűen már úgy érzi, hogy csinálja, de már nincsen benne úgy lelkileg, tehát olyan cinikus egy kicsit saját magával, kifelé ezt nem mutatja, de ezt éli meg.
Stresszként éli meg a munkát már, vagy
Hát igen, igen, tehát hogy stresszként, vagy sokkal nagyobb stresszként, mint az előtt. Hogy már ilyen kisebb változások, kisebb kihívások is sokkal nagyobb terhet jelentenek, és sokkal nagyobb mentális és érzelmi bevonódást igényelnek. Tehát azt érni meg az ember, hogy már nem úgy rugalmas, nem úgy van a teherbírása, mint az előtt. És akkor és nyilván megjelentkeznek akár a testi és lelki kifáradásnak a tünetei is, amely esetében már beszéltünk, hogy ilyen pszichiátriai tünetekről, tehát ezek lehetnek kísérő tünetei, akár egy szorongás, akár egy kialakult depresszió, akár esetleg súlyosabb dolog is, tehát egy nagy kimerültség, egy állandó fokozott igénybevétel egyéb pszichiátriai problémát is okozhat, akár egy ilyen gyanakvást, vagy egy összeomlást. Ugye mi magyarok szoktuk mondani, hogy valaki ideig összeomlást kap, és ennek átterében sokféle lehet, sokféle dolog tünet lehet, amit nyilván nem lehet feltétlenül uniformizálni. Tehát maga ez a burnout jelenség ez ebből áll, viszont nyilván a folyamatban, meg a kimerültségben ott már egyéni változók döntik el azt, hogy kinek milyen tünete jelentkezhet, vagy problémája pszichiátriai szempontból, ott már ugye a pszichiátriai betegségeknél vagy állapotoknál azért nagyon sokféle tényező játszik szerepet abban, hogy éppen most kinek mire van hajlamossága, vagy mi alakul ki. Tehát ez már szertágazó lehet, de maga a jelenség, ez a burnout jelenség, ez erről szól, tehát ebből a hármasságból tevődik össze.
A kiégés mennyire különíthető el más pszichés betegségektől, vagy azért vannak hasonló tünetek, de úgy mégis hogyan lehet önöknek, szakembereknek megkülönböztetni ezt? Vagy akár az ember hogyan diagnosztizálhatja önmagát, vagy ez egyáltalán lehetséges, hogy úgy érzi, vagy érezheti, hogy akár ilyen hullámokban is, de rátör ez az érzés?
Nagyon jó a kérdés egyébként, hát valóban azért érdemes elkülöníteni, hogy ez a kiégés, illetve egyéb pszichiátriai problémák, tehát azért, hogyha mondjuk egy ilyen depresszióról beszélünk, vagy tehát mondjuk például depresszió, mert mondjuk azért ez leginkább ami összefed ezzel a kiégés dologgal. Itt azért a funkcionalitásnak a kiterjedtsége, ami azt gondolom, hogy különbség. Tehát, hogy nyilván a kiégés maga is lehet egy útja, vagy egy vezető útja a depresszióhoz, viszont nem minden esetben a kiégés vezet a depresszióhoz, mert ugye van például olyan depresszió, ami mondjuk időskori depresszió, vagy olyan ember is lehet depressziós, aki nem éget ki. Tehát ugye ezt akarom mondani, hogy a kiégésnek lehet egy lehetséges kimenetel a depresszió, de nem minden depresszió a kiégésből születik, és lehetnek átfedések, viszont ugye a funkcionalitás, tehát egy depresszió, egy súlyos depresszió például az ember életének minden területére kiterjed, családi kapcsolataira, önmagával való kapcsolatára, a munkájával, vagy éppen amit csinál az a való kapcsolatára, a mindennapi funkcionalitására, a mindennapi teendőire, akár a saját alapvető szükségleteinek az ellátására. Tehát az egy sokkal komplexebb és sokkal kiterjedtebb funkcionális romlást is magában foglal. A kiégés viszont ez leginkább ugye a munkával kapcsolatos, meg a hivatás értelmezéssel, és nagyon sokszor pihenésre, vagy esetleg munkaváltásra, vagy terhelésváltásra azért meg tud oldódni, vagy át tud alakulni.
Akkor most lépjünk is erre az útra, itt milyen kezelési lehetőségek vannak. Nyilván attól is függ esetleg, hogy milyen mértékű ez a kiégés, annak is vannak fokozatai?
Hát nyilván azért nagyon fontos, azt gondolom, és azért is fontos ez a beszélgetés, hogy ezt egy kicsit fölismerjük és a helyén kezeljük, mert hogyha ezt föl tudja valaki ismerni, akkor ki tud egy kicsit lépni ebből az önmarcangolásból, mert nagyon sokszor, ahogy már említettem, tehát azok az emberek égnek ki, akik, ahogy maga a kiégés szó is jelenti, azok, akik már nagyon sokat világítottak. Tehát olyan emberek, akik valóban sokszor tétvégén égetik a gyertyát, ugye ezt is szoktuk mondani, és tehát nem azt jelenti, hogy valaki kiég, akkor már nincs kedve dolgozni, hanem arról szól, hogy ő valóban nagyon-nagyon sokat beletett az életéből a szakmájába, a hivatásába, a segítésbe, és hogy a leginkább a segítő szakmáknak a vezető jelensége a kiégés. És nagyon fontos, hogy ezt felismerjék ezek az emberek, mert hogyha felismerik, akkor ki tudnak lépni ebből az önmarcangoló, saját magukat hibáztató gondolati körből, hogy most akkor én már nem vagyok jó lelkész, vagy nem vagyok jó orvos, vagy nem vagyok jó pedagógus, vagy nem vagyok jó szülő, mert már ugye nincsen kedvem csinálni, hanem tulajdonképpen ez a kiégésnek lehet a, a jelenséget. Tehát mindenképp az első lépés az, hogy az ember felismerje azt, hogy ő ebben a helyzetben van.
Mert ugye ez egy idő után önértékelési kérdéseket is felvet az emberben.
Hát persze, ugye a maga a kiégés és ugye a harmadik tünete ez a kompetencia érzésnek, ennek a hatásosság érzésnek a elbizonytalanodás, hogy én igazából nem is vagyok jó abban, amit csinálok, nélkülön talán sokkal jobban működne, nincs is értelme annak, amit csinálok. Holott ugye annak az embernek általában ez volt az álma, vagy a célja, vagy ebben gyökerezik az egyik fontos identitás kérdése számára, és ugye pont az, amiből ő önértékelését, bizonyosságát, elhivatottságát merítette, az most teljesen bizonytalanná válik, és ez már nyilván vezethet sokkal tovább, akár hangulati probléma felé is, de emiatt ez fontos felismerni, hogy ez nem az ő hibája, vagy nem az ő eredménytelensége, vagy nem az, hogy ő rossz lenne, hanem egyszerűen egy ilyen helyzetbe került bele.
És a teljesítő képességet is esetleg már megtörheti picit?
Hogyne. Tehát, hogy ez a testi-lelki kimerültség, tehát az, hogy sokkal-sokkal nehezebb neki kezdeni azoknak a dolgoknak, amelyek azelőtt gördülékenyen mentek, illetve maga ez az érzés is csökkenti a teljesítő képességet, hogy az értelem, vagy az értelmiség érzésének a hiánya, hogy az, amit én csinálok, annak van értelme, van célja, van hasznossága mások számára, és hogyha azt látom, hogy ennek semmi értelme nincs, úgyis mindenki csak megint beteg lesz, például ugye egy orvos gondolhatja azt, akkor ez nagyon-nagyon nagyban fogja befolyásolni a teljesítményt, és hát ugye a legjobb bibliai példa a kiégésre, ugye az Illés prófétának a története, és ott is nagyon szépen bemutatkozik az, hogy egy nagyon-nagyon eredményes, egy nagyon effektív cselekvő prófétája Illés Istennek, és ugye egy nagyon nagy győzelem után, tehát a Kármelhegyi Isten ítélet után, amikor több mint 400 Baál pap esett áldozatul, és ugye bebizonyosodott azt, hogy az Illés Istene az Isten, tehát hogy az élő Isten, akkor Illés ugye teljesen kiborul ezután, amikor kap egy fenyegetést Jézabeltől, és ő is teljesen mutatja a kiégésnek a tüneteit, hogy azt mondja, hogy nincsen értelme annak, hogy én proféta vagyok, nincsen értelme itt az embereknek prédikálni, mert úgyse hívő senki, csak én maradtam egyedül, és Istennek is azt mondja, hogy hát vedd el az életem, mert én nem vagyok jobb az elődeimnél, nem vagyok én jobb proféta, mint mások, mert amúgy sincsenek az egésznek semmi értelme. Holott ez nem volt igaz, tehát, mert ugye a tények is azt mutatták, hogy dehogy nem, hát volt ennek értelme, hát persze, most kezdett el változás lenne az országban, és ekkor ég ki ugye Illés.
És itt ugye hát több szempont miatt, mint más esetben is, nagyon fontos, hogy ugye minél hamarabb felismerje ezt magán az ember, vagy esetleg a környezete az érintett személynek, és akkor ugye a kezelés útjára lehet lépni, amit az előbb ugye itt elkezdett már ön is megosztani velünk. Ennek az útját is itt vissza is adom a szót, hogy akkor ha azt a gondolatot folytatja.
Hát igen, hogyha ezt valaki felismeri, hogy tényleg a kiégés egy picit az életében jelen van, vagy jelen van az életében, és eltávolodik a munkájától, cinikusan végzi, testi-lelkileg kimerültsége van, nem érzi az értelmét ennek az egésznek, akkor érdemes első körben mindig változtatni. Nyilván, hogyha vannak egyéb tünetek, tehát hogyha valakinek tartósan alvászavara, vagy tartósan lehangolt, vagy funkcionális dolgai vannak, azok nyilván így ilyen akár pszichológiai, vagy pszichiátriai kezelés, beavatkozást igényelnek, de a kiégésnek a kezelése az tulajdonképpen egy kicsit az egyensúly újra megtalálása az ember életében, mert ez egy fontos rész, és ekkor lehet egy kicsit megváltoztatni. Ugye Illés, ha már Illésnél vagyunk, ott is pihent Illés, vagy Isten pihentette, etette, altatta, illetve utána megbeszélte vele, hogy figyelj Illés, te most elfáradtál. Tehát, hogy most itt valami váltásra van szükség. És az életünkben is, amikor ezt látjuk, akkor mindig van az embernek lehetősége valahogyan az életét egy kicsit újra strukturálni, ahhoz, hogy az működőképesebb legyen. Meg, hogy újra megtalálja az értelmét. Tehát a pihenés, az nyilván nagyon fontos, hogy az ember be tudja építeni az életébe a pihenést. Hát ugye ennek egy nagyon-nagyon különleges és komplex bibliai és teológiai alapja van, amelyet ugye a Biblia azért elénk tár, mert nagyon fontos a pihenés, és nem csak azért kell pihenni, hogy az ember megint csak dolgozni tudjon, mert ugye sokszor ugye ebben a mai modern társadalomban azt gondolom, hogy azért kell pihenni, hogy még effektívebb legyenek, hogy még jobban tudjak dolgozni, még több eredményem legyen. Hát ez is a tekeretes út a kiégéshez.
És ugye beszélhetünk aktív vagy passzív pihenésről is, mindennek ugye megvan a külön célja is talán.
Igen, és ugye ebben is fontos, mert van, aki már ugye a pihenésben is ezt a teljesítménykényszert éli meg. Tehát ez egy alapvetően azt is látunk kell, hogy ez egy mivel ugye 70-es, 80-es évekből eredeztethető ez, nyilván nyugati társadalom, és ez a társadalmi struktúraváltozás vagy váltás, amiben benne vagyunk, és egyre inkább kiteljesedik ez, majd erről is egy kicsit tudunk beszélni, hogy azért ennek mi áll a hátterében, azért az embernek így kell egy kicsit így gondolatban ezen változni, meg ezt átgondolni, hogy a pihenés az nem arra való, hogy én utána dolgozni tudjak, hanem a pihenés arra való, ugye Isten is azért rendelte a hetedik napot, ugye a szombat, hogyha az ószövetségi alapkiindulást nézzük a szombathoz, és nyilván az új szövetségben az Úr napja lett nekünk a pihenés napja, Jézus Krisztus feltámadására emlékezve, de ugye a szombat is, a sabbát is arról szólt, hogy fellélegezni, tehát hogy egy kicsit fellélegezni, szétnézni a világban, észrevenni az értékeket a világban, észrevenni Istennek a kezemunkáját a világban, észrevenni a gyerekeimet, észrevenni a családtagjaimat, észrevenni az értékeket, amelyek körülvesznek és amelyek emberré formálnak bennünket. Tehát pihenni nem azért kell, hogy pihenjük magunkat, hogy még többet tudjunk dolgozni, hanem a pihenés az másról szól. Tehát a pihenés az egy fellélegzés, illetve egy másfajta látásmód, hogy észrevegyünk dolgokat a világban, és az valóban tovább tudja vinni, és megőrzi az embernek ezt az értelemérzését. És ez nem fog elveszni, mert ugye a kiégésnek ez az egyik vezető tünete, hogy elveszítjük azt, hogy miért van ennek értelme. És akkor, amikor a pihenés közben, a pihenés nem csak arról szól, hogy még több munkára készülök, hanem arról szól, hogy amit Isten is eltervezett, hogy észrevegyünk, hogy egy kicsit szemlélődjünk a világban, akkor az teljesen más alapokra helyez az ember életét, és így a munkához való viszonyát is újra és újra. És ezért van szükség az ünnepekre, ezért van szükség a hétvégékre, ezért van szükség a vasárnapnak a megszentelésére, mert ez mindenképp egy nagyon-nagyon erős kiégés prevenció, ami az Isten teremtési rendje.
Igen, és ugye ha egységekre bontjuk, ha csak egy-egy napra is gondolunk, akkor ugye az éjszaka is ott van a pihenésre, igen, akkor a vasárnap a hétvégén, de időnként azért picit hosszabb szüneteket is jó, ha be tud iktatni, vagy érdemes beiktatni itt az életünkbe, itt nyáron, télen igazából, akár ünnepekhez kötődően is ugye vannak olyan lehetőségek, amikor néhány nap szünetre van lehetőség, illetve azért egy-két hetes pihenő őket is, ha megteheti az ember, érdemes beiktatni, vagy szükséges is, talán ezt is mondhatjuk?
Hát szükséges, igen, mert régebben, amikor az emberiség teljes része sokkal természetközelibb életet élt, akkor ott azért voltak olyan időszakok, amikor nem lehetett úgymond annyit vagy úgy dolgozni, és ez egy hosszabb szünet volt, és akkor meg kellett tanulni beosztani az élelmet, meg készülni esetleg a térre, és akkor az egy hosszabb pihenés jelentett, amikor fel lehetett készülni a következő szezonra. És hát ugye a mai modern társadalmunkban ezek már egyre inkább eltávolodnak tőlünk, különösen a modern ember életéből, és ezért valóban tudatosan fontos ezeket beiktatni, hogy az ember hosszabb ideig tudjon pihenni, és abban is az, hogy mi formálja őt emberré, abban megerősödni a családi kapcsolataiban, az önmagával való kapcsolatában, hogy távolodjon el önmagától, meg az értelemkeresésben, tehát azért valóban nagyon fontosak a napszaki pihenések, a heti pihenőnapoknak a megtartása, de valóban egy ilyen hosszabb időszakok is erre szolgálnak.
Ugye most itt munkakörnyezetben történő kiégésről beszélünk elsősorban. Mekkora szerepe van egy ember életében, vagy egy ember tekintetében a személyiségnek, illetve akár annak a családi, vagy baráti, vagy ugye környezeti háttérnek, ami a munkaidőn túl lehetőséget biztosít a feltöltődésre?
Mindenképp szerepe van, tehát az, hogyha valakinek vannak emberi kapcsolatai, és azokban színes, akár a családjában, akár a családon túli emberi kapcsolataiban, az mindenképp egy ilyen protektív tényező, egy megtartó erő. Ott tud visszajelzést is kapni az egyén a munkájával, az időbeosztásával kapcsolatban, illetve ő is tud segítséget kérni, vagy ő is jobban meg tudja osztani. Tehát éppen a kiégés már akkor szokta azért az ember utolérni, amikor a munka már annyira elhatalmasodik az életében, és ugye csak az sokszor az számít identitás állnak a forrásává, bálványává válik, mondhatjuk így egy ilyen vallási szóval vagy kifejezéssel, és akkor ugye a bálvány az azt jelenti, hogy a bálványtól várjuk a megváltást, tulajdonképpen az értékünket, azt, hogy amiatt vagyunk fontosak, mert dolgozunk, és amikor az embernek az életében a munka válik a bálványával, és csak az abból meríti az ő önértékelését, akkor valóban ez általában izolálódni szoktak az emberek, és ez is már a kiégés folyamatának a része, és akkor már, mikor kiég, akkor ott van, hogy nincsenek ott azok az emberek, nincsenek már ott azok az értékes családi kapcsolatok, mert ő mindent a munkájába fektetett, de egyebekbe menünk pedig nem. És ezt nem rossz szándékból teszi az ember, mert valóban hivatásból. Tehát például gondoljunk bele egy lelkipásztor életében, akkor azt mondja, hogy hát nekem az Istennek való szolgálat, a gyülekezet, az életem, az a legfontosabb, és valóban hivatástudatból, elhívásból, Istennek való engedelmességből ezt teszi, viszont nem veszi észre azt, hogy lassan leépül a családi kapcsolat, hogy minden e köré szerveződik, csak a szolgálat köré leépülnek a baráti kapcsolatai. Igazából a gyülekezeti kapcsolatok sem olyan, tehát értsék jól, valóságos kapcsolatok, de azért nem olyan, hogy most a lelkipásztor mint ember, hanem nagyon sokszor ugye a lelkipásztor mint egy tisztségnek a hordozója van jelen a gyülekezetben. És akkor egyedül marad, és akkor, ha pedig egy picit megbillen ez a hivatás, ez a szolgálat, egy rossz visszajelzés, vagy egy gyülekezeti konfliktus, vagy bármi miatt, akkor ott van a lelkipásztor egyedül, leépült családi meg szociális kapcsolatokkal, egy csalódottság érzéséből, hogy ő belefektetett éveket, évtizedeket a gyülekezetbe, a szolgálatba, az Istennek való engedelmességbe, és akkor ott van, és akkor már csak cinikus tud maradni, már csak kimerült, már csak nincs ereje tovább menni, és úgy érzi, hogy ennek nincsen semmi értelme. És ez ugye egy ilyen ördögi kör, és tovább tud vezetni, ezért nagyon fontos, ugye, amit Krisztus Urunk is mutatott nekünk, az az egyensúly, hogy nekem mindig csak annyit kell szolgálnom Istennek, amit Isten szolgál felém. Tehát Jézus Krisztus minden szolgálatában ott volt az elcsendesedés, az Istennel való kapcsolat, az ő atyával való kapcsolat, az ugye a családi kapcsolatát ápolta meg. Azt is olvasuk Márk evangéliumában, hogy amikor elhívta tanítványukat, akkor azért hívta el, hogy vele legyenek, és majd kiküldje őket. De az elsődleges az a velük való kapcsolat volt, és nekünk is a lelkipásztori szolgálatban nagyon fontos ezekre tudatosan figyelni, hogy nem mi vagyunk a megváltó, nem mi vagyunk a Jóisten, ez jó is, hogy így van, nem rajtunk áll, vagy bukik a gyülekezet, nyilván sok a szeretünk benne, meg nagyon fontos, de hogy mindenképp nekünk az egyéb feladatainkat is el kell látni a családban, mint emberként, és az Istennel való kapcsolatra kell nagyon figyelni, mert az Istennel való kapcsolat mindig több, és mindig több kell legyen, mint a szolgálat.
És önök lelkipásztorok, és mindenki erőt tud meríteni. A Bibliából, Istentől erőt kaphatunk a mindennapokhoz.
Ez így van, csak azért én magam életéből is, meg a lelkipásztorok nevében is mondhatom azt, majd esetleg, ha nem értenek velem egyet, szóljanak, hogy azért nagyon sokszor a lelkipásztor ugye a szolgálat miatt készül, a szolgálat miatt olvas Bibliát, de nagyon sokszor éppen ez az elcsendesedés, éppen az imádságnak az ideje, éppen a bibliaolvasás, hogy saját magamnak olvassa a Bibliát, annak az ideje, az szinte sokszor kivész a szolgálatból, mert ugye rengeteget kell szolgálni, készülni, akár vasárnapi istentiszteletre, akár temetésre, akár keresztelési szolgálatra, akár egyéb megjelenési helyekre, és az a lényeg, ami ugye minket kellene, hogy fűtsön, vagy kellene, hogy újra és újra értelmet adjon a szolgálatnak, az marad ki, és akkor ebben nagyon könnyen meg lehet fáradni. Ugye egy lelkipásztor mondta, hogy ha többet dolgozok én az Úrért, mint amennyit az Úr dolgozik bennem, akkor nagyon-nagyon könnyen fel fog borulni az egyensúly, és hát mi nagyon sokszor ebben élünk, lelkipásztorok, lelkipásztor társaim nevében is mondhatom, és ez nyilván a mi felelősségünk is egyrészt, de sok esetben a helyzet, meg egyáltalán ez a társadalomban, amiben élünk, az beletaszít bennünket egy ilyen eredményorientált dologba, és sokszor az elmélyedés, a szemlélődés az már nem annyira érték a mai világban, hanem az eredmények, a munka, a magunknak a túlhajszolása az, ami tulajdonképpen ebben a társadalomban értékké vált. És nem tudom, hogy most ide bekapcsolhatom-e ennek a kiégésnek a mögöttes társadalmi
Amire az előbb utalt, hogy visszatérjünk rá, természetesen hallgatjuk.
Jelenség, tehát hogy azért ebben a régebben ugye a társadalmaink egy kicsit ilyen, ugye erről Byung Chul Han filozófus ír, ugyanis van egy ilyen sok könyvet írt ő egyébként, provokatív is sokszor az ő írása, ő a kiégés társadalmáról ír, ez a címe a könyvnek, a kiégés társadalma, a Burnout Society, és nagyon érdekes, amit ír az alap gondolata, hogy régen a kell társadalmában éltünk, tehát hogy meg volt szabva az, hogy hogyan kell élni, mit kell tenni, ugye megmondták az embereknek, hogy hogyan kell dolgozni, ma pedig most már a lehet társadalmában élünk, tehát hogy régen megmondták, hogy neked ezt kell tenned, most meg már azt mondja a társadalom, hogy bármi lehet, hogy lehet sikeres, lehet sportos, lehet tökéletes szülő, lehetsz kiváló szakember, lehetsz influencer, lehetsz mindig produktív, és ez a lehet társadalma, amiben vagyunk, ez ugye ő úgy fogalmaz, Byung Chul Han, hogy ez a pozitivitás erőszaka rajtunk, hogy bármit megtehetek, ezért, ahogy régebben egymás rabszolgatartói voltunk, most a saját magunk rabszolgatartói vagyunk, és mivel én bármi lehetek, és bármit megtehetek, ezért én teljesen saját magamat kizsákmányolom, anélkül, hogy ezt bárki mondaná. És van egy ilyen állandó belső teljesítménykényszer, hogy akkor ezt megtehetem, a másik is megtette, különösen ugye a közösségi médiának a befolyása, akár az idősebbekre, akár a fiatalokra különösen, hogy most megváltozhatsz, így nézhetsz ki, ezt teheted, ez lehetsz, ilyen lehetsz, ide mehetsz, hát ugye rengeteg, és ez a lehet társadalma, ez valóban saját magunk kizsákmányolóivá, és saját magunk rabszolgatartóivá tett bennünket, és már nem kell, hogy kívülről mondják, hanem saját magunk tesszük ezt, és ez igaz az orvosokra, a kutatókra, a vállalkozókra, a vezetőkre, a diákokra, a pedagógusokra, mindenkire, hogy akkor még egyet megcsinálok, még egy projekt, még egy vizsga, még egy nyelvvizsga, még egy edzés, és akkor igazából nem tudjuk kimondani azt, hogy elég. És ez ugyanúgy a hatással van ránk, ez a szemlélet, ez a pozitivista lehet társadalmi szemlélet a lelki szolgálatra is, hogy akkor még egy alkalom, még egy ember, még egy család, még egy, és akkor ugye a számokra figyelünk, és éppen a lelkiségnek a lényege vész el, hiszen a lelkiség az mindig az elmélyülés, az Istennel való kapcsolat, a dolgoknak a mélysége, nem a mennyisége, és ugye Jézus Krisztus ezt éli elénk, ő soha nem a tömegekre utazott, ezt látjuk, ugyan voltak tömegek, akik hallgatták, de ő mindig az elmélyülésre, a kapcsolatra, különösen János Evangélium mutatja be azt, hogy Jézus Krisztusnak mennyire fontos volt egy beszélgetés, mennyire fontos volt, hogy találkozzon a Samária asszonnyal, hogy találkozzon Nikodémussal éjszaka, és beszélt vele, és nem az volt a lényeg, hogy most ő az összes farizeust összehívja, vagy hogy legyen egy nagy szeretet, vagy egy nagy meeting, vagy akkor most legyen ennek egy nagy média visszhangja, hanem ő ezekre, amit senki sem látott. Hát persze az Úr látta, meg mi is olvasuk az igében, de hogy neki ezek voltak a fontosak, és mi nagyon sokszor egyházként is, meg szolgáként is elveszítjük ezt a látásmódot, hogy a mélységre, a tartalomra figyeljünk, ne pedig erre a mennyiségére, ne ez a mennyiségre, ne ez a pozitivista erőszak legyen, ami tulajdonképpen ezt a modern társadalmunkat jellemzi, és ha megnézzük a világot, akkor erről szól, hogy lehetsz a saját magad rabszolgatartója, és lesz is az ember. És ez a legborzasztóbb, és ezért van ez egyre több kiégés, ugye vannak olyan beszélések, amelyek azt mondják, hogy 10-20%-a, de vannak, akik azt mondják, hogy 40-50%-át érinti a dolgozóknak az ilyen jellegű kiégés, azért, mert tulajdonképpen saját magunk rabszolgálóivá váltunk.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést, most tartunk egy kis szünetet, ha már ugye az iméntiekben is erről szóltunk, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
What I'm up against. I know someone who's here in the midst of it, fighting for me in a battle I can never win, all on my own. I might not be able to part the waters, might not be able to calm
feltételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, látogató című magazinunk mai adásában dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk, és ugye itt az iméntiekben a gyülekezeti élettel kapcsolatban, a lelkipásztorok szerepével kapcsolatban szólt nagy tiszteletű úr, és hogyha még maradhatunk a gyülekezetnél, vagy közösségnél, akkor hogy tapasztalja református lelkipásztorként, gyülekezeti lelkészként, hogy egy közösséghez való tartozás mit adhat az ember életéhez ilyen tekintetben, ugye itt a kiégés témájához kapcsolódóan, a hívő ember kiégésével kapcsolatban milyen gondolatai, tapasztalatai, meglátásai vannak, esetleg ilyen tekintetben fordultak-e már önhöz beszélgetésre, segítségkérésre?
Nagyon jó a felvetés, valóban egyrészt a gyülekezet, mint közösség, mint hívő közössége egy nagyon nagy védő közeggé lehet a kiégéssel szemben, az egyének életében, hiszen a gyülekezetekben is olyan emberek járnak, akiket szintén veszélyeztethet a kiégésnek a jelensége, hiszen ők is ebben a társadalomban élnek, és ők is sokszor szembesülnek a munkájuk során, esetleg a kiégésnek a jelenségével. És azért a gyülekezeti közeg, hogyha egy élő gyülekezetről beszélünk, ahol valóban Istennel tudnak találkozni, ahol valóban a gyülekezeti alkalmak, Isten tiszteletek az Úrról szólnak, és úgy meg tudják szentelni a szabad idejüket, hogy valóban az értelemkeresésben ki tudnak teljesedni, és megértik az Isten akaratát az életükre nézve. Ez különösen nagy protektív potenciál a kiégéssel szemben. Tehát a gyülekezethez tartozás, és ezt egyébként a vizsgálatok is egyértelműen igazolják, az egy nagyon nagy plusz és egy nagyon nagy erőforrás, mind a kiégésben, mind bármilyen más élethelyzeti nehézségben. Tehát, hogyha gyülekezethez tartozunk, azért a kiégés szempontjából egy védő közeghez tartozunk. Tehát azért javasolta a gyülekezetbe járás és a gyülekezeti integráltság, hogy integrálódjunk is a gyülekezeti közösségbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont, ahogy említettem, a kiégés azokat az embereket fenyegeti, akik nagyon szívesen lesznek másoknak a segítségére, akik szívesen szolgálnak másokért, akik szívesen vállalnak feladatokat a közösségépítés céljából, és hogy gyülekezeteinkben is vannak olyan emberek, akik nagy részt vállalnak a közösségépítésben, közösség működésében, a gyülekezet működésében, presbiterek, gondnokok, diakónusok, nőszövetségi tagok, szolgálók, tehát nagyon sokan vállalják és hordozzák maguk a közösségeket, és éppen ezek az emberek a fenyegetettek megint csak, hogyha kiindulunk az alapkoncepcióból, hiszen azok, akiknek hivatástudatuk van, akik szívesen szolgálnak másoknak, azokat fenyegeti a kiégés, és egyébként az Új Szövetségben is látjuk ezt, hogy Pál apostol is például, amikor Timóteushoz beszél, akkor Timóteusnál is, aki ugye ott szolgált Efezusban, érzékeli azt, hogy talán Timóteust is fenyegeti a kiégés, hiszen rossz visszajelzéseket kap, vannak külső támadások, belső támadások, és azért mondja neki Pál apostol, hogy Timóteus, emlékezz arra a proféciára, amit kimondtunk fölötted, emlékezz arra, hogy neked mi az elhívásod, mert lehet Timóteus is, ugye, hogyha a WHO-s kiégés meghatározást nézzük, elkezdte elveszíteni az értelmét annak, hogy ő szolgáljon ott a gyülekezetben, hogy akkor van ennek értelme? Tehát ilyenek az embereknek, stb. És Pál apostol emlékezteti arra, hogy van értelme is, és ez fontos az életedben. Viszont azért olyat is látunk, ugyanúgy a másik Timóteusi levélben jegyzi meg Pál apostol szomorúan, volt egy Démás nevű szolga, aki hasonló módon, mint Timóteus szolgálta a újszövetségi gyülekezetben, Pál apostolnak is segített, és ő pedig elhagyta az apostolt, de nem csak az apostolt, hanem a hitet is elhagyta. És látunk ilyeneket, én is tapasztalom a saját szolgálatom során, vagy esetleg szolgatásokkal kapcsolatban, hogy vannak, akik elhagyják a szolgálatot, nem csak a szolgálatot, hanem elhagyják a keresztény hitüket is, mert kiégnek benne is, és ez egy hihetetlen belső konfliktust is okoz, és itt is sokszor a fel nem ismerés ennek a jelenségnek, hogy lehet, hogy én a szolgálatban, a túlzott szolgálatban, a túlzott önmagam megüresítésében kiégtem. És itt ugye a közösségnek az a szerepe, hogy ezt észrevegyük egymáson, vagy figyelmeztessük egymást, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy most neked egy kicsit pihenned kell, lehet, hogy most egy kicsit más vegy át a szolgálatod, ne csak mindent elhordozd magadon. Tehát ezért nagyon fontos ez a gyülekezet piesség, vagy gyülekezetszerű működés, és én azt gondolom, hogy a lelkipásztorokkal kapcsolatban is ez fontos, hogy a gyülekezetekben úgy gondolkodjunk egymásról, mint valóban Krisztus követő közössége, amelyben mindenkinek vannak szerepei, szolgálatai, viszont nem kell egy-egy emberre olyan terheket tenni, amit nem biztos, hogy hosszú távon el tud hordozni, és ez a lelkipásztorra is igaz, mert ugye eléggé lelkipásztor központú a mi gyülekezeteinknek a felépítettsége, és előfordulnak azért olyan szolgálat vagy hithagyások, amelyek itt az új szövetségi gyülekezetében is jelen voltak, és a gyülekezeti tagjainknál is ez előfordul, tehát ez egy vezetői felelősség is, másrészt meg egy közösségi felelősség, hogy ezekben az egyensúlyt lássuk meg, és a Krisztusi mintát kövessük a szolgálat és az elcsendesedés egyensúlyában.
És ahogy említette is, vannak olyan szakmák, amelyek különösen kitetteknek mondhatók kiégés tekintetében, és ugye itt a segítő foglalkozásúaknak a rendszeres szupervízió is mondjuk egy komoly védelmet jelenthet, ugye a munka környezetnek is, vagy itt a munkáltató is, munkavállaló kapcsolata is sokat befolyásolhat, ugye azon a tünet együttesen, amely akár megelőzni is segíthet ezt a burnout szindrómát, hogyha még egy kicsit a megelőzésről is szólunk, hogy hogyan lehet elébe menni mindennek, amiről eddig szó volt.
Igen, tehát ugye ez mindenképp fontos lenne, mert azért alapvetően a segítő szakmában dolgozókat sokszor nehéz erre felé terelni, mint ahogy említettem is, ugye megvan az a meggyőződés, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, nekem mindig topon kell lennem, nekem mindig tudnom kell segíteni, és sokszor nem tudunk ugye gyengék lenni, és már egy ilyen kiborulásig vezet el a dolog, amikor meg már egy ilyen nagyon-nagyon csúnya szakítás van, úgymond sokszor már így a hivatással, vagy esetleg a keresztény meggyőződéssel is. Tehát, hogy ezt valóban így tudatosan be kell építeni az életünkbe. Számolni kell azzal, hogy én is lehetek gyenge, vagy elgyengülhetek, vagy lehet olyan, hogy elfáradok, mert az ember nem egy végtelen erőforrás, és ugye nem lehet játszani sem a mentális egészségünkkel, sem a testi egészségünkkel, bár ugye ez nyilván összetartozik ez a kettő, sem a lelki egészségünkkel, tehát mindennek van egy teherbírása is, és ezért a megelőzésben fontos lenne valóban a segítő foglalkozásoknak, amely egyébként ugye papírforma szerint ez így meg is kéne valósuljon, de a gyakorlatban azért nehezen valósul meg. Tehát én segítő szakmában dolgozom, világi szakmában is, meg ugye lelkipásztorként is, és azért szervezett módon azért kevéssé van jelen a mondjuk kötelező szupervízió, vagy kötelező továbbképzés. Ezeket szerintem szervezeti szempontból egy kicsit komolyabban kellene venni, mert éppen a segítő szakmában dolgozók maguknak nem biztos, hogy meg fogják szervezni, vagy nem biztos, hogy azt fogják mondani, hogy nekem erre szükségem van, hanem ugye mennek ezen a kicsit fals gondolati meggyőződésen, hogy nekem ezt bírnom kell, és nekem ezt csinálnom kell, mert én vasból vagyok, és akkor majd én megmutatom. Hát, hogy a megelőzés mindenképpen egy ilyen szervezettebb szupervíziós struktúrát igényelne.
Az viszont ez esetben is megerősítő lehet, ha mondjuk most ugye munkáról beszélünk, hogyha az azonos foglalkozást végzők között is akár olyan emberi, baráti kapcsolat is van, hogy legalább ketten-hárman egymást tudják támogatni.
Igen, az mindenképp jó. Tehát azért nagyon sok jó lelki kiskör működik, vagy gyülekezeti csoportok is működnek, ahol vannak olyan gyülekezeti tagok, akik rendszeresen összejárnak, közösen imádkoznak. Házi csoportuk van például. Tehát ezek mind nagyon fontos. Tehát az emberi kapcsolatok, ahol meg tudjuk osztani egymás gondolatot, ahol tudunk valakire számítani, van bizalmam a másik felé, és meg tudok nyílni előtte, és tudom azt, hogy nem bántó szándékkal van felém, hanem segítő szándékkal, akkor ezek mind olyan megtartó erők, amelyek a kiégés prevencióban szerepet játszanak.
És mi az a pont már, amikor szakemberhez, pszichológushoz, pszichiáterhez érdemes ajánlott esetleg fordulni?
Hát ugye pszichiátert, orvost mindig akkor érdemes keresni, hogyha a tünetek súlyos funkcionális romlást okoznak, tehát akár a munkában, akár a mindennapi teendőkben, akár a családnak az ellátásában, akár a feladatok ellátásában, illetve hogyha testi tünetek is vannak, alvászavar, esetleg önártó gondolatok jelennek meg. Tehát leginkább a funkcionális, súlyos funkcionális romlás az, ami leginkább vezető, és akkor orvosi beavatkozási szükség van. Természetesen emellett pszichológiai vezetése, klinikai szakpszichológusra is ugyanúgy szükség lehet, sőt szükség van, csak hogyha ilyen erős testi tünetek és funkcionális romlás van, akkor érdemes orvosi kezelést indítani, és azt követően pedig, hogyha már azért ez visszaáll, ez a funkcionalitás visszaállnak ezek a testi problémák, amelyek ugye okoztak nehézségeket, akkor lehet elkezdeni egy olyan terápiás munkát, amelyben az egyén megtalálja azt, hogy milyen összevisszaság, kuszaság van a lelki életében, a gondolataiban, hogy azok egy kicsit kiegyenesedjenek, illetve hogy megtalálja azt az utat, amelyben nem fogja újra kitermelni ezt a kiégés szindrómát, meg ezeket a pszichiátriai tüneteket, hanem egy olyan életet tud élni, amely egy kiegyensúlyozott élet. És ebben mindenképp a pszichés vezetésnek, a pszichoterápiának is szerepe lehet. Ami segíthet, én azt gondolom, hogy az. Tehát egyrészt valóban minden embernek az élete egyéni és megismételhetetlen, és akkor tudunk jó tanácsot, illetve terápiás tervet kidolgozni, akár több szakember bevonásával, hogyha nyilván ismerjük az élettörténetet. De alapvetően igaz az, hogy a lehet társadalom az nem jelenti azt, hogy nekünk a saját magunk kizsákmányolóivá kell válnunk, és először is meg kell az embernek vizsgálni az életében, hogy mik azok az igazán fontos dolgok, amelyekért valóban érdemes áldozatot hozni, meg kik azok a fontos dolgok, akikért érdemes áldozatot hozni. Tehát a prioritásokat mindig újra és újra kell értékelnünk az életünkben, hogy tényleg mi az, ami fontos. És hogyha jönnek jelzések a családunk, vagy az életünkben, akkor azokon mindig érdemes egy kicsit elgondolkodni. Én azt látom sok esetben, és benne esetben, de sok esetben, hogy azért az Istentől nyilván én keresztény emberként, hívő emberként így gondolkodom, Istentől mindig jönnek jelzések az ember életében már akkor, amikor elindul egy ilyen úton, akár a gyereke részéről, akár a családja, akár a felesége férje részéről, akár a munkahely részéről, akár történik egy baleset, vagy egy betegség, ami egy kicsit figyelmeztet arra, hogy nem biztos, hogy jó az az út, amelyre járunk, és természetesen nem minden balesetnek és nem minden betegségnek ez az oka, vagy ez a háttere, de lehet ez is. És akkor szokott általában ilyen nagyon tragédiává vagy kiborulássá kiteljesedni akár egy kiégés vagy bármilyen más életnehézség, egy ilyen hajótörési tulajdonképpen, amikor az ember ezeket a jelzéseket nem veszi észre. Mert mindig vannak úgy jelzőtáblák, hogy figyelj, lassítani kellene, itt meg kellene állni, itt lehet, hogy meg kellene fordulni, egy másik irányba kellene elindulni. És én nagyon sokszor azt látom, hogy az ember, amikor bölcstelen módon és önmagát kizsákmányolva, és ezeket a jelzéseket nem figyelembe véve megy mégis előre, és nem akar lassítani, nem akar változtatni, akkor nagyon sokszor ez ilyen hajótörésé tud kiteljesedni. És Isten még akkor is kegyelmes nagyon sokszor, de ezt nem tudjuk, és nem lehet az Isten kegyelmével, meg a saját életünkkel sem játszani, hiszen mindenkinek egy élete van, és abban az életben nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy tényleg mi az érték, és mi az, amit Isten elrendelt az életünk felől, hogy ezt a proféciát töltsük be, ami ugye felettünk kimondatott, hogy Timóteusnak is írja Pál. Tehát, hogy talán ezt tudnám mondani, hogy ezeket próbáljuk észrevenni, és ezért van szükség a pihenésre, meg ezért van szükség az elcsendesedésre, az Istennel való találkozásra, a gyülekezetre, hogy ezeket lássuk, vagy esetleg azt mondja nekünk egy testőr, hogy figyelj már, hát ez nem azért van, mert neked lassítani kéne, vagy egy kicsit másként kéne élni, és ezek pótolhatatlan dolgok, én azt gondolom, az élettörténetünkben, és persze utána jó, hogy vannak szakemberek, akikhez lehet fordulni, de mindig érdemes azért ezeket a jelzéseket is komolyan venni.
Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit tisztelettel, szeretettel köszönök meg dr. Kálla Imre, református lelkipásztornak, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorának, felnőtt és gyermekpszichiáternek. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, gondolatokat.
Én is köszönöm, hogy itt láttam és elmondhattam.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.